Krim Archívum. Kertész Imre és Eszterházy Péter hangos könyvének bemutatója. A Magvető Kiadó és a PIM közös kiadásában megjelent hangos könyvek bemutatóján a szerzőkkel Kelevéz Ágnes muzeológus beszélget. A felvétel 2005. február 9-én készült.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. A bizony munkaügyben vagyunk itt, mert az történt, hogy a mindenek előtt a két szerző és a szerkesztők Kelevéz Ágnes és Hafner Zoltán, a stúdió, a hangmérnökök, aztán a videóton és mindenki kemény munkájával arra az örömteli eseményre került sor, hogy megjelent a Magvető történetének két első hangos könyve. És méghozzá az is ünnepivé teszi a pillanatot, hogy a Magvető az idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. És ebben az ünnepi évfordulós évben ez a két kiadvány, a két első új könyvünk, ha úgy tetszik, amely mindjárt hangos is. Ez nem jelenti azt persze, hogy profilt váltanánk, és ezentúl hangos könyvekkel akarnánk foglalkozni, de valahányszor ilyen kiváló alkalom adódik, hogy két ilyen nagyszerű szerző, akik egyúttal nagyszerű előadók is a hangos könyvet tudnak készíteni, akkor ezt meg fogjuk ragadni. De minden esetre most a munka lényege az, hogy Kelevéz Ágnessel beszélgessenek ezekről a CD-kről, és remélem, hogy mindannyiuk érdeklődését sikerül felkeltenünk. Köszönöm szépen!
A meghívón, amit gondolom sokan megkaptak, és nagyon sokan eljöttek, az a szó áll, hogy CD bemutató. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább ünnep. Ünnep a Magvetőnek, ünnep a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, és egy kicsit ünnep nekem is, mert én nagyon boldog voltam, hogy együtt dolgozhattunk. Nagyon élveztem a munkának minden fázisát, és úgy gondolom, hogy nem csak szép, jó dolgot sikerült létrehoznunk, hanem maradandó értéket is. Azt szokták mondani, hogy a második szóbeliség korát éljük. Az első szóbeliség kora, Homérosz kora, amikor még az írásbeliség nem létezett, amikor az emlékezet az ismétléssel, az ismeretek átadásával terjedt. Valójában a homéroszi eposz ezeket az ismétléseknek a formáját őrzi az állandó jelzőkben, és akkor még a szóbeliség, a kimondás gyönyöre hozzátartozott a beszédhez. Később az írással párhuzamosan a hangos olvasás volt az, amely az olvasáshoz hozzátartozott, a nyomtatott szöveggel vált valójában az olvasás némává. És az a közösségi misztérium, ami a beszédet, a felolvasást jellemzi, valójában a nyomtatott szöveg magányos olvasásánál egy intellektuális, magányos értelmezést hozott magával. Úgy is szokták mondani, hogy a Gutenberg galaxist egy kicsit újra visszahódítja a homéroszi kozmosz. Ennek a homéroszi kozmosznak a része a második szóbeliségben a hangszalagok, a rádió, a telefon térhódításával párhuzamosan ezeknek a hangos könyveknek a megjelenése. Ebbe a sorba illeszkedik a mi vállalkozásunk is, csak annyiban különbözik az elmúlt évek hangos könyveitől, hogy ezeket nem színészek olvassák föl, hanem maguk a szerzők. És ennyiben sokkal több, mint a színészeknek a teljesítménye. Kertész Imrét szeretném először megkérdezni, hogy ebbe a homéroszi kozmoszba, a felolvasás világába mikor került be először, mikor olvasott fel először?
Szóval megjött a Gálya Napló, és akkor a Szebény Cidike, a rádió szerkesztője azt az ötletet forgatta a fejében, hogy fel fogjuk olvasni az egészet, de részben színészeket, mondtam, hogy én nem tudok felolvasni, azt mondja, csak próbáljam ki, kipróbáltam és ment. Egymás után fedezem fel magamba az elnyomott és megcsonkított tehetség féléke. Úgyhogy odáig fejlődtem, hogy Szomori Dezső szöveget is sikerült felolvasnom. Az ünnep a Dühöngőn című halhatatlan elbeszélést, amit azonban kevesen ismernek sajnos. Na, tehát a Gája napló az úgy csinálja, akkor jött a Kádis rész, nem, igen, a Kádis rész, azt a Kulka Jánossal olvastam fel, mérhetetlen zavarba voltam, mert színésszel gondoltam, nagyon nehéz lesz, nehéz is volt, mert azt mondta, bizonyos pontok a vita, én mindig azt mondta a rendező, halkabban, akkor halkabban. Azt mondta, hogy ne itt emeljem, nem ott emeltem. De a Kulka Jánosnak megvoltak a maga elképzelései a dologra, és odáig fejlődött, hogy itt szembe ültük, és azt mondta, ezt a szerző is úgy gondolta, hogy teljesen meg. Hát ez volt a felolvasás. Gábor Miklóssal is olvastuk együtt a Kudarcot, aki azzal vádolt, hogy tőle loptam az ötletet, mert ő is írt egy ilyen önéletrajzot, amely most nem tudom, hogy sok zárójel volt ebben, nem mint az enyémben, vagy pedig egy öregnek nevezte, valami volt, amit a szememre hány, de aztán megbékélt velem, és Gábor Miklóssal együtt szövegeltünk, az érdekes volt. Tehát ez volt az első.
Eszterházy Péternek mikor volt az első felolvasása? És mi volt az?
Azt akarom csak elmondani, hogy színésszel felolvasni az a halál.
Az a halál.
Mert mi elvileg a jól olvasó írók közé számítunk.
Gyakorlatilag is úgy gondolom.
A Korn is leszámítva, az egy másik kategória. De ha színésszel olvas az ember, akkor látja, hogy mi tudunk a hangunkkal mondjuk három dolgot csinálni. Egy rossz színész, amelyik alkalmatlan a feladatára, az 13-at tud. Tehát egy pulka az 40-et, vagy 60-at, nem tudom, mit csinál. Tehát az mindig, tehát nagyon sovánka az ember hangja mindig színész mellett. De ugye az a szerzői felolvasásoknak az az előnye, hogy a rossz is jó. Mert az meg olyan emberi. Tehát azt úgy... Hát szeretik is, hogy belebakizik, akkor a szerencsétlen. Én sokáig nem minden felolvasást elhárítottam, mert ezeket az irodalmi felolvasásokat hát idiótaságnak tartottam, és ezért nem olvastam föl, de egyszer aztán nem tudtam elkerülni, és az viszont bal szerencsés módon rögtön Frankfurtba volt, 1980-ban, és a Nádas nevűvel kellett felolvasni.
Gondolom, ráadásul németül.
És németül. És én életemben úgy még, talán az érettségim, szóval úgy még nem izgultam, mint akkor. Tehát egész nap hármasba járkáltunk, az előbb említett ember, a feleségem meg én, és ezek ketten, mint két nő fecseréztek nézték ott a kirakatokat, nekem meg, hát ha izzadt volna a tenyerem, akkor izzadt volna a tenyerem. És azon, hogy az hogy lesz, és nem. És ilyen szigorú német diákok ültek ott. És majd meghaltam. És ugye ehhez képest aztán már minden felolvasás laza volt. De mindenképpen meg kell mondanom, vagy el kell mesélnem azt, hogy igazán felolvasni, azt a rádióban tanultam meg, már amennyire megtanultam, a lényegében a Varga Lajos Márton keze alatt, vagy nem tudom, milyen alatt, mert ott két hetenként kellett olvasni, és akkor hát beleszoktam ebbe. Tehát az nekem nagyon jól esett aztán.
Volt-e olyan, hogy a felolvasás misztériuma működött, és volt-e olyan, hogy nem?
Felolvasás hisztériuma az mi? De a legszebb felolvasás, mert ez kapcsolódva Péter, először kellett Frankfurtba felolvasnom, szintén az első megjelent könyvem a Kádis volt, és ott egy oldal, egy mondat, és én pedig nem tudtam német, nem tudom, most tudnék, de akkor egyáltalán nem tudtam németül, ilyen hosszú szöveget felolvasni, úgyhogy gyerekkoromban hegedülni tanultam, és ezeket az íveket alkalmaztam, aláhúztam mondatok, szavakat, amiket hangsúlyozni kell, és íveket, ameddig egy szekvenc, egy ilyen izének tartania kell. És így olvastam körülbelül egy olyan fél órát, 40 percet, anélkül, hogy egyetlen szót értettem volna abból. De többiek megértették, és ez tényleg egy misztérium. A hisztérium akkor következik be, amikor az ember nagyon fáradt, és akkor kell felolvasni, és hát az ember nem mindig tudja követni saját magát, igen. Szám az elrepül, a szemem lecsukódik, de azért semmi baj nem történt idáig. Tulajdonképpen mert őszintén megtörtem, be van, szeretek felolvasni.
Megnyugodtunk.
Én egyszer itt a Goethe intézetben felolvastam az egész Wertelt, hol magyarul, hol németül, és akkor az körülbelül olyan 6 vagy 7 órányi egyfolytában. És az nagyon érdekes sem működött, mert hát egyrészt ez a halálmag, tehát ezt nem lehet rendesen felolvasni, tehát ha az ember megpróbálja, akkor csak izgatottság van belőle. De ugye az történt, hogy olyan 2 vagy 3 óra múlva eltűnt minden, tehát semmi nem maradt. Én sem maradtam, nézők sem maradtak, már ott voltak azok, csak nem, hanem csak a szöveg maradt. És ebben volt valami miszteriózus valóban. Tehát, hogy tényleg csak a szöveg volt. Nem azt mondom, hogy a szöveg élt vagy létezett, azt már én nem tudom. Nem, tehát egyszerűen nem volt releváns az a kérdés, hogy jól olvasok vagy rosszul olvasok, hanem hogy történik a dolog, hogy történik a szöveg. Ez ilyen egyórás felolvasásokban nem tud létrejönni. Ott is néha van, hogy bele esik az ember a szövegbe, de inkább az történik meg, amit az Imre mond, hogy olvasom, és hirtelen azt se tudom, hogy mit olvasok. Tehát, hogy hol vagyok, mire vagyok, akkor keresek egy ilyen ívet, hogy mondat végén valahogy leker, tehát a megúsz, akkor megúszni. Tehát ilyen ebben a szempontból elég kalandos egy ilyen olvasás.
Olvastak már fel együtt is, mint tudjuk. Ez onnan indul ez a történet, hogy a Jegyzőkönyv című novellára, írásra, novellára te egy válasz művet írtál, ami hát egyrészt az idézet, az valahol az Esterházy mű egyik nagyon fontos része, de ez valahol mégis egy kicsit más, hiszen magából a novellából, mint szövegből indul ki egy esemény, ami aztán újra beemelődik az irodalomba, tehát nevezetesen egy határátlépés története. Ezt aztán közösen németül is, úgy tudom, többször is felolvasták valamikor a 90-es éves közepén, és aztán 2003 elején, 2003 szeptemberében pedig a Víg Színházban magyarul. Hát gondolom, hogy vannak közöttünk olyanok, akik ott voltak ezen a felolvasáson. Mikor ismerted meg Imrét, Kertész Imrét, és ez a novella kapcsolatotoknak milyen része volt, és ezek a közös felolvasások mennyiben lettek a ti életeteknek a továbbvivő részei?
Hogy én azt szeretem mondani erről a közös könyvről, hogy ez nem a személyes barátságnak a dokumentuma, hanem a szövegek barátságának a dokumentuma. Tehát, hogy ugye azt mutatja ez a könyv, ahogy klasszikusan tud az irodalom működni. Tehát nevezetesen, tehát egyrészt, hogy az egyik szöveg olyat tud, amit a másik nem, tehát ez a, hogy kiegészítik egymást, de nem is ezt akarom inkább mondani, hanem azt, hogy nálam úgy működött az irodalom, ahogy klasszikusan működni tud, hogy tudnék, olyat láttam meg a világban az Imre szöveg által, amit amúgy nem láttam volna. Nevezetesen a kiszolgáltatottságomat, a félelmemet, a saját életemre tudtam azáltal másképpen nézni, hogy egyszer, egy évvel azelőtt elolvastam egy 20 oldalas kertész szöveget. És ugye ebből kerekedett, ettől ugye megváltozott az életem. Ugye ennek a kicsi dokumentuma ez a kicsi könyv.
Kertész Imrének megváltozott-e az élete attól, hogy a Eszterházy Péter egy írással válaszolt egyszer, erre a jegyzőkönyvre?
Azt menet válaszolja, hogy igen, meg...
Nem, mert tudnék, a Péter nem beszélt a szituációról, amikor ez történt. Egy végén nem is lehetett a barátság dokumentum, mert akkor alig ismertük egymást, hogy visszaemlékszel. Ez 91-ben történt, egy... nagyon érdekes időszakban, amikor az eufória után az illúzióvesztés korszaka jött el, és mindenki más lett, vagy másabb, vagy önmagább. És akkor erősen átpolitizálódott az egész atmoszféra, az egész társadalom. Ebben a pillanatban írta meg Péter a hozzászólását, novellisztikus hozzászólását a novellisztikus hozzászóláshoz. És ez együtt jelent meg ez a könyv, és emlékszem, hogy ennek a bemutatója egy társadalmi esemény volt. Szóval demonstrálása volt annak, hogy bizonyos szituációk előálltak, és ezt kérem szépen tessék tudomásul venni.
Igen, minden esetre ott is a csillárokon függtek, mint ahogy itt is majd, hogy nem a csilláron függnek az emberek.
De ez már esztétika, itt most már sokkal inkább élvezték az emberek a szöveget, meg az íróság, az irodalmat, de abban az 91-es atmoszférában kifejezetten a szolidaritás műve volt, mert ezt akartam pontosan. Szolidaritás, szolidáris voltál, vagy nem szolidáris, nem tagadható. Akár mi is történt időközben azóta, akkor szolidáris.
Minden esetre én akár szimbolikusnak is érezhetem azt, hogy ez a két CD most egyszerre jelenik meg, és nagyon örülünk neki, hogy most egy asztalnál ülhetnek mind a ketten. Bár ez a két CD nem úgy kapcsolódik egymáshoz, mint a jegyzőkönyv és az élet és irodalom írás, hiszen két különböző összeállítás, mint ahogy a borító is jelzi, két különböző műfaj került egy-egy albumba. Hogyan született meg ezeknek a CD-knek a gondolata? Két irányból indult el, hogy ez a két CD létrejöjjön. Egyrészt a magvető már foglalkozott azzal a gondolattal, hogy minél több módon ezeknek a szerzőknek a szövegét eljuttassa az olvasókhoz. Másrésztről a Petőfi Irodalmi Múzeumnak van egy hangtára, ebben dolgozom többek között én is. Gyűjtjük az írói felvételeket, valamint van egy honlapunk, és ezen a honlapon kortárs íróknak a szövegeit tettük föl, amelyek kattintással olvashatók, hozzáférhetők. Valahogy ennek a folyamatnak részeként mindkét szerzőt megkerestük, és ez a két akarat találkozott végül is abba, hogy a két album létrejöjjön. Kertész Imre albuma egy válogatás. Az a neve, hogy hangos könyv, lévén, hogy magát a műfajt jelzi. Válogatás életművéből, a sorstalanságból olvas föl részletet, a Gája naplóból, a Valaki más című kötetéből, valamint esszéiből. Az esszé mozaikot, amely a második CD-n található, Hafner Zoltán állított össze. Hafner Zoltánt honnan ismeri? Úgy tudom, munkakapcsolatban van.
Na, Hafner Zoltánt úgy ismertem meg, hogy fölhívott telefonon, azt mondta, hogy ő Hafner Zoltán. Pilinszkivel foglalkozik, Pilinszki leve, és ott talált egy kártyát tőlem, egy levelező lapot. Használhatja-e? Már most én életemben egyetlen rajongó levelet írtam, de az sem volt olyan túlzatos. Ez Pilinszkinek szólt, aki elment Szigligetről egy ilyen hosszabb tartózkodás után, és üres lett a ház. Sokan voltak benne, de üres volt Pilinszki nélkül. És ezt a levelező lapot megőrizte, úgy látszik, a Pilinszki, és így kerültünk kapcsolatba.
Úgy tudom, hogy most munkakapcsolatban is vannak.
Most munkakapcsolatban vagyunk. Hafner Zoli fölvett egy 2-3 hónapnyi beszélgetést, amely az életemről szól.
Izgalmas vállalkozás.
Hát, még izgalmasabb a Szvíg hallgatni, amit én rámondtam a kazettára. Úgyhogy ezt most igazítjuk egy kicsikét, és ez egy olyan műfaj, mert sosem mentem volna bele, ugye idősebb írók téma híján leülnek reggel szokásból az íróasztalhoz, és elkezdik, hogy születtem, meg anyám, apám, utána jönnek a nagybácsik, ismerősök, játszópajtások, nők. Én ezt nem szeretem ezt a műfajt, de ezzel szemben a kérdések azok olyanok, hogy inspiratívak, azokra tudok válaszolni. És ebben kialakul egy egészen sajátosan új műfaj az én számomra, nevezetesen az eleven párbeszéd, tehát az, hogy vitatkozunk, jóvá anekdóták, akkor rákérdez egy művemre, akkor arról beszél, tehát egy ilyen szabálytalan.
Ez a beszélgetés folyam, valahogy visszatekintve az életére, egy kicsit, mintha ilyen pszichoanalitikus beszélgetés is lenne, segítette valamit, valahogy átrendezte az emlékeket.
Én attól tartok, hogy sok újat nem mondok, mert történt egyszer, hogy amikor még nem volt számítógép az én számomra a világon, hogy ilyen kis jegyzeteket készítettem a regényeimhez, vagy amit éppen írtam, egyszer elveszett egy legfontosabb, hónapokig kétség voltam esetben, biztos voltam benne, hogy ilyen zseniálisat soha többé nem tudok írni, de kénytelen voltam újra fogalmazni, és aztán idővel megtaláltam ezt a cetlit, és pont ugyanaz állt rajta, amit tudok. Most ez érdemes lenni, ez tényleg nagyon érdekes, tehát az ember mindig ugyanazt mondja, csak nem mindig ugyanúgy. Most ez itt másképp mondok olyan dolgokat el, olyan dolgokat, amelyek mondjuk irodalmi formába öntve, hát hogy így fejezem ki magam, másképpen rezonáltak eddig. Most közvetlenül tudom elmondani, hogy ez történt velem, ami mondom, csak kérdésekre tud megtörténni, különben nem.
A Sorstalanság negyedik fejezetéből olvas föl ezen a CD-n. A negyedik fejezet az a fejezet, amikor a regény főszereplője megérkezik Auschwitzba, és valójában ez a regény szerkezetének egy nagyon fontos pontja, hiszen van egy ilyen kettős szerkesztése a dolognak, úgy értve, hogy mi olvasók tudjuk, hogy mi hova érkezik meg a fiú, míg a regény elbeszélő. Ője nem tudja, és ez az a pont, ahol találkozik azzal a tudással, amivel mi a regény olvasói már rendelkezünk. Hallgatva a szöveget, föltűnt az, ahogy olvasta, hogy valójában ennek milyen hosszú ideje van ennek a fejezetnek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos
mozzanat. Ez egy nagyon fontos, hogy általában igen, az emlékezésekből ez száműzve van. Ez a rész, mert ez tényleg a legszégyenletesebb rész, amikor az ember 20-30 percig vár a szelekción, ugye, hogy mi fog történni, és tulajdonképpen minden, el kell képzelni, hogy 1942 eleje óta minden áldott nap, ugyanaz, néha naponta többször is, ugyanaz történt, hogy sorbált egy 2000 ember, és kiválogatták őket, gyárszerűen, kivéve egy-két olyan esetet, amikor az illetők, akiket oda vittek, tudták, hogy hol vannak, de ilyenek nagyon kevesen voltak. Hát ez egy szégyenletes szakasz, hogy az ember 20-30 percig állt ott, és itt kezdődött a kollaboráció, és itt kezdődött az, hogy tulajdonképpen mindennel, ami történt a következőkben, azonosulni kellett. El kellett fogadni logikaként, mert különben nem lehetett volna tovább folytatni a túlélést. Úgyhogy ez egy nem véletlen, ez egyetlen, amikor így idősebb embereket, akik átélték ezt, azon megkérdez, akkor valami rendkívül zavaros eseményről számolnak be, amiben csak zajok, erőszakoskodások, kutyaugatás, ilyesmire emlékezik, és aztán egyszerre ott álltak fegyenc ruhába. Holott, amíg ott álltak fegyenc ruhába, az kb. Két-három órába telt, és annak minden percét ki kellett tölteni, és annak minden percében az együttműködést tanulta az ember, és ez bizony elég borzalmas.
Minden esetre azért is ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa meg ezt a CD-t, mert ez a negyedik fejezet Kertész Imre hangján egészen más élmény, mint olvasva. A másik CD album Eszterházy Péter egy nő című regényét tartalmaz a teljes egészében. Tehát ez nem válogatás, hanem azt vállalja, hogy egy teljes művet mutat be. Az egy nő az egy nagyon érdekes, mint mű, hiszen 97 részből áll, 97 kis fejezetből, mindegyik úgy kezdődik, van egy nő, aztán vagy szeret, vagy gyűlöl, következik ezután. Valójában ez a bevezetés határozza meg a regénynek a nyelvi keretét, és ezen belül mozog a regény, és bontja ki a gondolatokat. Van olyan kritika, amelyik úgy határozza meg, hogy enciklopédia-szerű. Leveszem a polcról, fölütöm, és azt a szöveget olvasom el, amelyik tetszik. Én úgy gondolom, hogy van szerkezete, érdemes elejétől végig elolvasni és hallgatni. Kérdezem tőled, mit ajánlasz, hogyan olvassák, hogyan hallgassák ezt a CD-t?
Még az jutott közben az eszembe, hogy amikor azt mondják, hogy milyen jó egy felolvasás, és hogy a maga felolvasása után, tehát ott másképp, most már másképp értem a könyvet, meg vagy most megértettem, vagy hogy az milyen jó, az mindig egy kétélű megjegyzés. Tehát abban van egy valami kritikai is, tudnélik az azt is mondja, vagy mondhatja, hogy a szövegnek kell az a segítség, ami a hang. Miközben a mi szakmáknak szerintem a legnehezebbje az, hogy mindent a papírra kell rátenni. Tehát semmi nincs, csak a papír. Tehát nem lehet rizsázni, nem lehet segíteni, hogy hát ott az a hangsúly, azt én úgy értettem. De ha felolvasok, akkor ezt lehet. És amikor azt mondjuk, amikor mondják, hogy de jó ez a felolvasás, akkor azt a dicséretet, miközben a dicséretet szereti az ember, az soha nem lehet igazán kihörpölni ezt a, tehát van benne mindig valami keserűség, mert hogy azt is jelentheti, hogy anélkül, a maga hangja nélkül, hát. Nem, ez igaz. Tehát miközben valóban ugye az történt, hogy megkaptuk mi már ezt előtte, és ott a házba föltették a CD-det, és ezt a részt ezt a részt játszották. És ez délelőtt volt, tehát munkaidő, én meg kijöttem teázni. És tehát az azt jelenti, hogy mentem át a szobán, a teára, és jöttem vissza. És akkor ott ragadtam. Tehát ugye a könyvnél nem ragadtam volna ott, mert akkor olvasom, amikor akarok. De hogy az szólt, tehát az valóban jelent valamit.
Rengeteget jelenti, mert például van egy kis egy nyomkereső, az a címe, azt megutáltatták velem itt Magyarországon, mert senkinek se tetszett. És én is, szóval elvették a kedvemet tőle, és megcsinálták németül hangszalagon, egy Kreyer nevű színész olvassa, és azt bekapcsoltam, és rájöttem németül, hogy ez egy jó szöveg.
Saját? Azt állított, hogy saját magadat hallgattad?
Saját magamat hallgattam. Németül.
Ebből is látszik, hogy ilyen nehéz életed van.
Nehéz olvasmány vagyok, úgy gondolom.
Az egy nő...
Olykor böngésznünk kell magunkban.
Az egy nő az erotikus beszédet emeli be az irodalomba. Az érdekelne, tudom, hogy többször felolvastad, hogy vajon, hiszen ezek a szavak kimondva még nehezebb elkerülni azt, hogy obszcén legyen. Én úgy gondolom, hogy a te olvasásodban ez nagyon jól sikerült, sikerült azt az intellektuális játékosságot, ironikus, önironikus hangvételt megőrizni, ami az egész könyvet jellemzi. Ennek ellenére kérdezem tőled, hogy akkor, amikor fölolvastál, vajon a közönség eléggé nagykorú volt-e ehhez a szöveghez, mint ahogy a Nádas Péter ezt az irodalom nagykorúságaként jellemzi a fülszövegen?
Tehát ha ez probléma, akkor ez az irodalomnak a problémája, nem pedig az olvasói. Tehát az olvasó az ezen kevésbé háborog, vagy nem is háborog. Az más kérdés persze, hogy ezek fölolvasva tehát megváltozik a szöveg pozíciója. Tehát más az, hogyha magába ül valaki a sarokba és olvasgatja, meg más, hogyha így vagyunk, mert akkor ugye egymáshoz is kell reagálni, és tehát az egy más helyzet. Tehát egy valóban élesebb helyzet. De ez nem, ez igazából ez nem probléma.
A felvételt Magos Györggyel készítettük. Figyeltem, hogy van munkakapcsolatotok, szigorú szövegszerkesztő ő.
Ugye a Magos György nélkül én egy félkarú óriás volt. Ugye az ember azt gondolja, hogy hallja, hogy jól olvas, vagy nem jól olvas. De ez kicsit úgy van, mint az edzésnél. Tehát, hogy az embernek nagy lélekereje van, akkor tud maga is edzeni, de az ember csak annyit tud például futni, amennyit bír. Na most a jó edző, az ilyenkor még egy kört futtat az ember. És pontosan mindig tudja. Akkor ezt emlékszem, tehát amikor az ember érzi, hogy most már tényleg egy lépést nem tudok, akkor magától még egyet megtenne, és az edző akkor még egy kört. Tehát pontosan mindig tudja, mindig érzi, tehát az aljasságnak ez egy verzió. Na most az aljasságnak ezt a verzióját birtokolja Gyuri is. Tehát ez nagyon érdekes, hogy működik, hogy ugye van példa, ez amit nem tudtam, hogy van, de van, hogy hogy az embernek, ha korog a gyomra, az belehallatszik. Ugye ez belehallatszik. Na most az ember pontosan tudja, hogy korgott a gyomra, hát hallja. Vagy ha nem hallja, érzi. De mégis olvassa tovább, hogy hát, ha nem veszik észre. Miközben ugye neki áll érdekébe, hisz az ő CD-n lesz tele korgással. De mégis. Vagy ugye azok a szóvégi mismásolások. És megy az ember tovább, és közben már nem is hallja, hogy mit, vagy nem is érti, mit mond, hanem csak várja, hogy mikor szól a magas, hogy... Viszont mindig szól, tehát de csak akkor, tehát ugye ez egy végülis bizalmi kérdés. Tehát ha nem áll elő ez, akkor az egy rémes dolog, én ilyen német példáim vannak erre, hogy tudik, azt hiszik, hogy egy színész olvas, és azt a perfekciót kérik, amit ez, az a halál. Tehát csak mert mindig máig hallom, az a német mondat volt, hogy "Ich möchte sie nicht irritieren", mondta nekem a nő, de ha még egyszer elkezdenénk. És ugye olvasom a német szöveget, van az a bizonyos szó, amivel belebakiztam, már harmadszor, mert ha egyszer belebakizunk, akkor még egyszer. És semmi más nem hallottam, csak az "Ich möchte sie nicht irritieren". Odaértem, belebakiztam, "Ich möchte sie nicht irritieren". Most a Gyurinál nem így van, hanem egyszerűen tényleg lehet érzékelni, hogy ez egy munka, és hogy attól jobb lesz a dolog. Ez egy nagyon fontos része a munkának. Nagyon.
Akkor, amikor a CD-ket terveztük, akkor azon gondolkoztunk, hogy hogyan is nézzen ki. És azt szerettük volna Mocsányi Gézával, hogy nem műanyag legyen, hanem papírból legyen. Gondolkoztunk rajta, hogy mekkora legyen, hova tegyék az emberek, a könyvek közé vagy a CD-k közé. Végül azért döntöttünk a CD nagyság mellett, mert így akár a könyv mellé, akár a CD közé is oda lehet tenni. Hadd mondjam, hogy az Eszterházy Péter Egy nő címlapja az valójában az előző kötetnek a címlapjára játszik rá, Eszterházy Gitta tervezte, és Pintér József tervezte ezt az egészen más hangulatú, nagyon szép és elegáns CD-borítót. Volt-e olyan, hogy egy szerző által olvasott mű hatott, megváltoztatta a viszonyát egy műhöz?
Hát azért olyan sok szerzőt, én Máraitól olvastam fel a Földföldet még, a Szomorin kívül idegen szerző, de én fordítottam sokat viszonylag. És ott megesett, hogy szóval ez egy nagyon jó aktív pihenni, az ember elakad a regénybe, akkor eszi magát. Hát, ha fordít az ember, akkor nem, akkor előveszem a fordítást, és ott felelőtlenül játszott, megvan a szöveg, megvan a szerző, én csak fordítok, és ott játszhatok a szöveggel, és előbb bányászhatok olyan rétegeket, nyelvi rétegeket magamból, amik különben nincsenek. Hát például mondjuk József Roth nyelvén sose írtam volna ezen a igen szép, egyszerű német nyelven, amelyet ő a jiddisből származtatott, és azt mondta, hogy amit Thomas Mann ír, az nem német, hanem az valami elvetendő, elfajulás. Az igazi német nyelv a jidis, mondta ő. Ezt valahonnan a közép, ugye a német középhegységről származtatta, és az a legtisztább németnek. Ez egy német prózát, ami egészen csodálatos. Csak az a baj, hogy mi ilyen zenei mondatokat ír, máshol zenél, mint a magyar mondat. És ezért, amikor megkaptam fordításra ezt a csodálatos regényt, a Jobot, akkor megtudtam, hogy ezt előtte már lefordította Révai József. És a Révai József nem a párt központi bizottságának tagja, hanem a klasszika filológus Révai József. És hát akkor gondoltam, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy utána fordítsam, és megnéztem a szöveget, rendkívül pontos szöveg, de egyetlen egy mondatot sem hozott át. Szóval nem zenéltek a mondatok, úgyhogy itt vettem a bátorságot és próbáltam. Ugyanez volt a helyzet Nietzschével, akinek hihetetlen nyelve van, szóval, és őt Fülep Lajos fordított, és hát itt tényleg kisebb rendűségi érzéseim voltak. De aztán néztem a Fülep szövegeket, amik hallatlanul pontosak, de sehol se Nietzsche nyelv, sehol. Mindig, szóval nem iparkodott áthozni magát a nyelvet. És ez nagyon inspiratív. Emlékszem, hogy miért a Kudarc című regényemet elkezdtem, nem tudtam hogyan nyúlni hozzá, és akkor volt egy regény, amit lefordított, Büro román volt a címe, iroda regény, és ott a szerző nagy részletessége leírja egy ilyen irodának a sivár leltárát, hozzászámítva az embereket is, mint hogyha azok is ilyen leltári tárgyak lettek volna. És ez olyan nyelvi inspirációt adott, hogy félretettem a fordítást, és hozzá tudtam fogni ahhoz a regényhez, amelynek a nyelvi koncepcióját addig nem találtam sehogyan sem.
Mert én a másik felől válaszolnék, hogy egyszer hallottam az Ernst Jandl-t felolvasni, és a Jandl-t. És a Jandl az a magánéletben olyan, mint egy bürokrata. Olyan kis nyakkendő a 60-as évek végén lett egyszer megkötve. És fölment a pódiumra, és mindenkinek megköszönte, hogy ő itt lehet, hogy a városi tanácsnak megköszönte, a tanácselnöknek megköszönte, mindenkinek megköszönte, és elkezdett olvasni. És ahogy elkezdett olvasni, akkor mint egy ilyen állat kirontotta a saját magából a szövege által. És ez egy olyan gyönyörű jelenség volt, mert annyira jól mutatja az irodalomnak, vagy nekem ezt mutatja, ezt a szavakba rejtett lényegét. Ahogy ez a szó szerint a szavakon lovagolt, és ezeken a szavakon keveredett mindenhová, főleg az égbe meg a másikba, miközben a tárgya az mindig nagyon kicsi volt. Ugye mi megszoktuk, hogy ugye annál kisebb tárgyat egy magyar költő, mint ahogy Vörös Marti szokott, az nem illik. Tehát mindig ilyen baromi nagy dolgokról van szó. És az osztrák, és nem a németet hangsúlyozott, hanem az osztrák irodalom, az nekem például ebben példa, vagy ez, hogy ilyen nagyon kicsi tárgyat tud venni, nagyon hétköznapot, nagyon semmilyen, és abból ér el mindent. És akkor láttam ezt az embert ott ebbe a nyakkendőbe magából kikelten, illetve pontosabban magához elérve, saját magához elérve. És akkor ez folyt egy óra hosszat, és aztán visszabújt abba az érdektelenségbe, ami aztán senkit nem érdekelt, őt a legkevésbé sem, ami ő volt saját maga.
Dolgoztunk, kemény munka volt, mondhatnám azt is, hogy jó mulatság, férfi munka volt, akkor, amikor felolvastad az egynőt, és hát a munka közben egyszer csak úgy fogalmaztál, és úgy határoztad meg magad, hogy késóvár szerzetes, erre úgy fölkaptam a fejem. Mit értettél ezen?
Hát ez egy tárgyszerű leírás a vágyaimnak. Tehát hát azt jelenti, hogy mint mindegyik, mindenki prózaíró, hát ezt nem lehet másképp csinálni, mint csak sok munkával. És én ezt szeretem is, tehát szeretek is elbújni, vagy szeretnék is időnként egy kolostorba menni. De aztán, amikor elmegyek egy kolostorba, mondjuk például el tudok menni időnként Pannonhalmára, akkor láttam, hogy ott sok minden jó nekem, de nem minden. És akkor ez a késővár apáca, ez a... Tehát, hogy ott kell, hogy azért rendes szakács is legyen meg. Tehát nők mi a kábítószer, és utána úgy minden. Tehát csak ennyit értem.
Kertész Imre, ehhez hogy viszonyul magát, hogy határozná meg ebben a koordináta rendszerben?
Melyikben?
Hát, hogy késővár szerzetes.
Késővár szerzetes.
És prózaíró.
Igen.
És hát, munka.
Én olyan szerzett vagyok, aki szereti az ilyen polgári kényelmeket, de el tudott boldogulni kölcsönlakásokba is. Kolostorra nem próbálkoztam, pedig jó lett volna, talán most már nem is érdekes, de egész nem aktuális. Megvagyok. Én...
Most azt szeretném megkérni, hogy egy-egy részletet olvassunk föl a művekből, a Gálya-naplóból.
A Gálya-naplóból válogatott, nem én válogattam, ugye? Nem. Szabad megmondani. Nem én válogattam, ha unalmas lesznek.
Nem én vállalom a felelősséget.
Én azért hozott anyagból dolgozom,
de vállalom, csak ez így kezdő, ugye ez a kezdete?
Igen, ez a kezdet.
1961. Egy éve kezdtem a regényíráshoz. Mindent el kell dobni. Sétáltam a parkban, porhanyú avaron, bejebb a fű még zöld volt, rajta rőt meg sárga falevelek. A többi is úgy lógott már a környező tölgyeken, mint meg annyi csüggett kéz. Éreztem, ha türelmes leszek magamhoz, a csoda be fog következni. Ez érdekes, ma olvast. 1963 karácsony. Mi a művészet lehetősége, ha ez az embertípus, a tragikus, amelyet sosem szűnt meg ábrázolni, már nem létezik. A tragédia hőse a magát megalkotó és elbukó ember. De ma már az ember csak alkalmazkodik. 1964. július. 2 hét Németországban. Jártam Buchenwaldban és Zeitzban a gyárnál. Felismertem a homokos utat. Egy kamasz kerékpározott rajta munkás zubbonyban. Alaposan megnézett. Idegennek látszhattam. Keskenyebb, mint emlékszem rá, már mint az út. A gyár is köszöntött. A nagy hűtőtornyok köhintettek. Erről a hangról el is feledkeztem, de rögtön ráismertem, és micsoda emlékeket idézett. Azt hiszem, sőt csak nem biztos, a cajci táborhelyet is megtaláltam. Állami gazdaság meg óriási marha karám van a helyén. Nem éltem át a viszontlátás nagy pillanatait. Az idő, a jó öreg idő, és ahogy a mestere Proust mondja, az a valóság, amelyet én ismertem, többé már nem létezett. És a házak, a fasorok, az utak épp oly mulandók sajnos, mint az évek. Az ember életében elkövetkezik a perc, amikor hirtelen önmagára eszmél, és felszabadulnak erői. Ettől a perctől számíthatjuk önmagunkat, ebben a percben születtünk meg. A zseni csírája minden emberben megvan, de nem minden ember képes rá, hogy életét a saját életévé tegye. Az igazi zsenialitás, az egzisztenciális zsenialitás, megkockáztatom, szinte minden tudás hiába való, ami nem a közvetlenül önmagunkról való tudás. 1965. május 1. Egy sorstalanság regénye, mint esetleges cím, de alcímnek feltétlenül. Mit nevezek sorsnak? Minden esetre a tragédia lehetőségét. A külső determináció azonban a stigma, amely életünket az adott totalitarizmus egy helyzetébe, egy képtelenségbe szorítja, meghiúsítja ezt. Ha tehát a ránk kiró determinációnkat tekintjük végig való, éljük, bocsánat, ha tehát a ránk kiró determinációnkat éljük végig valóságként, a saját viszonylagos szabadságunkból következő szükségszerűség helyett, ezt nevezném sorstalanságnak. Lényeges, hogy determinációnk mindig ellentétben álljon természetes felfogásunkkal, hajlandóságainkkal, így áll elő vegytiszta állapotban a sorstalanság. 4 éve dolgozom a regényen, nem inkább önmagamon, hogy lássak és majd szólhassak, ha láttam. Íróvá talán nem valamiféle tehetség teszi az embert, hanem hogy nem fogadja el a nyelvet és a kész fogalmakat. Kezdetben azt hiszem, az ember egyszerűen csak buta. Butább mindenki másnál, akik tüstént mindent értenek. Az ember aztán úgy kezd írni, mint aki súlyos betegségből akar fölépülni, urrá lenni elme baján, legalább addig, amíg ír. 1966. Az író nem teremthet értelmetlenebb világot, mint Isten. Az a gondolat, hogy bárki is megértse titkos foglalatoskodásomat és a vele járó életvitelt, annyira idegen tőlem, hogy képes vagyok bárkivel fesztelenül elviccelődni önmagamon, anélkül, hogy közben a legcsekélyebb mértékben is nevetségesnek érezném magam. Képes leszek-e a kellő módon felidézni a koncentrációs tábort? Lehetséges-e, hogy sajátságos életvitelemnek, önkéntes bebörtönzöttségemnek talán ez a mélyebb értelme? És lehetséges-e, hogy a regény befejeztével történik meg az én külön saját felszabadulásom? 1971. április. Bele kell törődnöm, hogy ellenőrzött és ellenőrizhető anyaggal dolgozom. Nemhogy nem kerülni, de szigorúan ragaszkodni az anyag obligátumaihoz. A vagonírozás, az utazás, a megérkezés Auschwitzba, a szelektálás, a fürdő és a beöltöztetés, mindez kötelező momentum sorozat, pontosan, mint a középkori passió játékokban a megfeszítés lajstromba foglalt obligátumai. Mindössze az a nagy kérdés, hogyan lehet feloldani az anyag és a rendezési elv között áthidalhatatlannak mutatkozó szakadást. Elkerülni a stilizálás mögül minduntalan álnokul kikandikáló drámát, ami ebben a szituációban egyszerűen nem igaz, csak a retrospektivitás kényszerít folyton belé a történelem. Ez a konstruált fogalom, amely utólag letartóztatja az eredetileg egészen másként zajló eseményeket. 1973. Hogy hallom, ezzel a témával elkéstem, már nem időszerű, hogy ezt a témát korábban kellett volna legalább 10 évvel ezelőtt, stb. Én viszont mostanában ismét rádöbbentem, hogy semmi sem érdekel igazán, csak is az Auschwitz mítosz. Ha új regényen gondolkodom, megint csak Auschwitzon gondolkodom. bármin gondolkodom, mindig Auschwitzon gondolkodom. Ha látszólag egészen másról beszélek, akkor is Auschwitzról beszélek. Auschwitz szellemének médiuma vagyok, Auschwitz beszél belőlem. Mindent bárgyúságnak látok ehhez képest, és biztos, egészen biztos, hogy nem csak személyes okokból. Auschwitz, és ami hozzá tartozik, de most már mi nem tartozik hozzá, az európai ember legnagyobb traumája a kereszt óta, bár talán évtizedek vagy századok kellenek, amíg majd ráeszmélnek. Ha meg nem, úgyis mindegy, akkor minek írni, és kinek? 1974, Gája naplómat lapozgatva, hol vannak mindennapjaim, hol az életem? Ennyire nem létezik? Vagy ennyire restelni való? Talán ezért stilizálom magamat? És mennyire csökkenő meggyőződéssel? Egyáltalán mit kellene csinálni? Mind kevésbé hiszek az irodalomban, a fikcióban. Az ember nem csak fogyaszt, az embert is fogyasztják. Ami benne a művészet számára volt fenntartva, legízesebb falatja, lassacskán elfogyni látszik. Mi marad? Talán a példa, az egzisztencia. Több is, kevesebb is a művészetnél. Az igény, hogy tanúskodni kell, mégis egyre növekvőben bennem, mintha az utolsó lennék, aki még él és szólni tud, és szavammal, mint egy azokhoz fordulok, akik túlélik a vízözönt, a kénesőt, vagy a jégkorszakot, bibliai idők, nagy, súlyos kataklizmák az elnémulás ideje. Az ember helyébe a fajta lép, a teremtést elsöpri a kollektív, mint egy rémülten menekülő vad elefánt csorda. Sorstalanság, 12 betű, véletlen ugyan, de jellemző véletlen. 1975 április. Megjelent a sorstalanság. Őszintén magamban néztem. Szabad vagyok és üres. Semmit sem kívánok, semmit sem érzek. Legfeljebb az eljárás szégyenét valamelyest. A trombiták elnémultak. Győztünk, sóhajtott a hadvezér, és meghalt. A létezés, minden létezés kétségkívül beszéd. Ez a beszéd kétségkívül mindig ugyanazt mondja el, a létezést, amit azután a művészetek sűrítenek annak számára, akinek ez a beszéd szól, és aki kétségkívül ezt akarja hallani. Így tehát minden élet példa, és minden életet példaként kell élni. Minden élet valakinek szóló élet. És ennyiben, és csak is ennyiben értelmes élet. Ha magát az élet értelmét különben teljes homály borítja is. Köszönöm szépen.
Olvasni ezeket a naplójegyzeteket most újra?
Nem olvasom, a Gája naplót azt egyáltalán nem olvasom. Rettetes időket írok le benne. Legjobb nem foglalkozni. Illetve másként, szóval most például a párbeszéd könyvbe, dialógus könyvbe előkerül. Előkerülnek ezek az idők, de egészen más fog. Akkor benne volt az ebben. Borzalmas volt. De másképp tiszta volt, nagyon szóval nem volt semmi mellék hatás. Szóval.
Az egy nőt 10 év után olvasni más-e neked?
Ugye akkor nem olvastam. Tehát én csak akkor olvasom, ha rákényszerítenek. Nincs nekem, lehet, hogy ez csak védekezés, de nincs nekem ehhez viszonyom. Tehát úgy csinálok, mintha így. Tehát nem gondolok róla semmit. Tehát nem gondolok, tehát nincs az, hogy ráfutok egy szóra, és azt gondolnám, hogy akkor most kicserélném ezt egy másikra. Vagy hogy valami nagyon másról szólna. Mert mert mindig tisztában vagyok vele, hogy ez egy akkori kérdésemre adott akkori válasz. És a többnyire az akkori kérdés már nem kérdés. Vagy ha az, akkor az nem ugyanaz a kérdés, mert másképp teszem fel. Tehát vagy amit az Imre mondott, hogy mindig ugyanazt írja az ember, lehet, hogy ez mindig ugyanaz a kérdés, és akkor most nem fogalmaznám meg, hogy mi ez a kérdés, de hát éppen arról szólnak a különböző könyvek, hogy akkor ezt mindig különböző módon teszi fel az ember.
Hát akkor most olvassál föl viszony nélkül ebből a könyvből számunkra.
Egy nő, egy. Van egy nő szeret. Egy nő, kettő. Van egy nő, gyűlöl. Árnyék, így hív. Például ezt mondja, hát itt tólálkodol, árnyék. Máskor meg ezt. Kell káposzta lesz árnyék ebédre, rendben? Olykor pedig így tréfál, előre vetem az árnyékom. Ez bizony én vagyok, rám vonatkozik. A tréfa nem okvetlenül jelent jókedvet, ám ha jókedvű, akkor előfordul, hogy fölkurjant árnyékvilág. Ezt is magamra kell vennem. Ha viszont kedvetlen, mondjuk telefonált a nővére Lübeckből, vagy úgy érzi kövér, és hiába esküdözöm, hogy élek, halok a húsáért, akkor oda nyilatkozik, hogy én volnék az a fa, amelytől ő nem látja az erdőt. Nem tágítok mellőle. Ha kinyitja a száját, én is tátogok. Ha leül, mellé gubózom. Ha elájul, repülősót kérek. Lehunja a pilláit, alig észrevehetően remegek. Ha fölemeli a kezét, magam is tornászom. Ha van tiszta falfelület, tud a gyerekeknek nyulat, kutyát és sast utánozni. Ilyenkor nyúl, kutya és sas vagyok. Vágyódom rá, de eléggé nyögvenyelősen, cicózva halad az ügy. Akadozunk. Ha közel vagy, hol közel vagyok hozzá, hol távol, de ebből nem következik semmi sem. Szeszélyesen kell hajladoznom körötte, előtte, alatta, mögötte. Van valami apály dagája viszonyunkba. Hogyan érted ezt, árnyék? Dörren rám harsányan, ugyanis ha megérzi a vágyamat, ha kiszimatolja, megnyugszik. Vágyam nem vágyát korbácsolja föl, ellenkezőleg belecsillapodik a birtoklásba. Van, hogy nem beszélhet velem nyíltan. Ennek többféle oka lehet, politikai, munkahelyi, közlekedés, szervezési vagy családi. Az édesapja nem állhat engem, árnyjáték tartja a munkámról, árnyékboxolás, meg hogy én önmagam árnyoldala volnék, és hogy beárnyékolom a lánya életét, stb. Igazságtalan vén hülye mondanám, ha nem volna amúgy egy édes pofa, kiegyensúlyozott és vonzó, egy szép ősz férfi. Szóval van, hogy nem beszélhet nyíltan, ilyenkor a álcázás véget megkeményíti a hangját, és oly kásás közönnyel szól hozzám, hogy elszorul a szívem. Megijedek, hogy elveszíthetem, és bármit megtennék, bármit, amit kér. Csak ugyan, még virágot is hoznál, árnyék. Na nem, nem vagy te olyan, virágot nem hoznál, inkább eltörnéd a kezed, bólogat elégedetten. Rövid gondolkodás után azt felelem, igaza van, igazad van, kedvesem, de azután begipszelt kézzel igenis hoznék virágot. A hasamhoz szorítva úgy vinném, kizárólag nagy darab virág jöhetne szóba, böhöm, dromedár virág, nehogy kiessék a gipsz és a hasam közt. Kardvirág például, többnyire azt hoznék. Abban utaznék, föl is ívelne a termelés. Úgy árnyék, kardvirágot hát, azt egyetlenem. A kardvirágtól elbizonytalanodik és megkíván. A fal elé áll, akár egy halálra ítélt, hátulról világítatja meg magát, lassan, elszántan közelít, megáll, megállok, nincsen vissza, dörzsöli, meszes lesz mindene, perlites, hőszigetelő vakolat. Fehér, mint a bohóc arca. Liheg, reszket, én alig mozdulok. Most mondjam azt, hogy a kivégző osztag tagjai, nők, férfiak, vegyest már csőre töltöttek? Vagy hogy az ő arcuk is fehér, perlites, mint a bohócoké? Van egy nő, gyűlöl, akar. Szűnös, szüntelen telefonozik, üzenetet hagy. Üzenet rögzítőt vet, hogy azon is üzenetet hagyjon. Sok dolga van, mindig máshonnét hív. Nem beszélhetek nyíltan, sugja néha a kagylóba. Ezt a következő hívásban megmagyarázza. Többféle oka lehet. Ha találkozunk, a régebbi telefonokat értelmezi. Remeg a fürdőszoba. Matáv és interurbán kacarászik alattomos jó kedvébe. Van egy nő, szeret. Fölhív és a nevemet mondja. Mint valami varázsszót ismételgeti a nevemet. Hónapokon át. Nem is tudom, mikor alszik. Az iker persze a falra megy, csak is azért nem jelent föl, mert olykor bele tud hallgatni a beszélgetésünkbe. Közben a leesett hó elolvadt, a pocsolyák fölszáradtak, a fák kirügyeztek, már lehetne üvegházi paprikát kapni, igaz még csak darabra, a nyírkos testrészek testodvak újra begombásodtak, a parlament megszavazta a második zsidó törvényt, május 3-a, és a török csapatokat is kinyomta már az ifjú Bádeni Lajos az országból. 10 másodperc alatt 12-szer bírja kimondani a nevemet, de ez hosszú távon nem egészen mérvadó, mert időnként iszik egy-egy kort langyos vizet. Eddig még nem szóltam bele a kagylóba, tartok tőle, hogy szörnyet halna. Vagy ki tudja, téves kapcsolás. Van egy nő, szeret, a múlttal küszködik, jelesül az egyén és a közösség a saját és az ország múltjával. Nem tud belenyugodni. Például képtelen megemészteni a világosi fegyverletételt. Talán ha Dembinszkibe Parányival több tehetség szorul. Vagy miért nem szerette Kossuth Görgeit? Tudja maga nekem, micsoda seggem volt? Nem, maga ezt nem tudja. De ne a féle kancás falra gondoljon valami tuti barok örvényre, ne ilyen megengedem igényes trivialitásra. Maga csak azt látja, ami van. 1853. február 18-án Libényi János szabólegény sikertelen merényletet követett el a császár ellen. Maga csak azt látja, hogy megy le, hogy elindult a seggem. Szeret csókolózni. Lásd Kossuth Görgei. Féktelen vidámság fogja el, nevet, kacag, nyihog, ezek mind csókfajták. De jó játék, göcök közbe a számba, még egy kicsit a nyelve megkeményedik, szinte kopogtat a szájpadláson. Trillázni kezd ott belül a sötétben, a sötétemben. Maga a csók Paganinie, alázatoskodó. Kus, dolgozok. Mászkálnak rajta a csókok a nyakán, a barnára sült íven, orca, orr, szemgödör, csók a tekintetben, halánték, fejtető, megmozdulnak a combok, moccannak csupán, érintenek és elválnak, és bordák és csontok. A majtényi síkon rebegi. Van egy nő, gyűlöl, szájszaga van. Különböző szagok jönnek ki a szájából. Ezek két fő csoportra oszthatók, úgy, mintha evett és ha nem evett. Az előbbiek azonosítása vidám meg lehet érdektelen tudomány. Karfiolleves, kelkáposzta feltéttel, aztán a papedlik, hagyma, fokhagyma. De már például a zöld saláta póréhagyma ízesítése kíván némi lelki csipkét. És hát tiszta nőről van szó, vagyis mindez a fogmosás nem ritkán szájvíz palástolásában. Ha nem evett, akkor fordul komolyra a dolog. Akkor nincsen tegnap vagy alkonyat, amikor evett volt valaki, nincsen ilyen, és nincsen idő, és nincsen ok és okozat, nincsen tehát logika, nincsen történelem, nincsen emlékezet, ekképp morál sincs, és nincsen társadalom sem, országról, hazáról, nemzetről nem is beszélve. Egy személy van, ismerem, azért mondom így, amelyből a személytelenség árad, ez a langymeleg, rothad bűz. Nem bűz, ennél kevesebb, éppen ezért ijesztőbb, kis, könnyű, rossz szag. Mód felett, szer felett, ez kevés volna. Ha nem szeretnék mindenek fölött vele csókolózni, mindezt észre sem venném. Ha nem hajtana örökös, oldhatatlan vágy az ajkaihoz, nem is volna tudomásom a teremtése repedéséről, erről a sebről, erről a nyílt gyalázatról. Az egész nő olyan, mint mikor lágy szellő fújdogál az enyvgyár felől. A legelviselhetetlenebb a gyöngétség. Ha gyors aprók a csókokkal borítom be az arcát, csókogatom a szemét, szemhéját, szemgödrét, orrát, fülét, orcáját, halántékát, és hát bíz értelemszerűen az ajkait, a száját, az az iszony maga. Az undor olyan vad bérceire érkezem, hogy szédülnöm kell. Viszont minél vadabb, érzéketlenebb és brutálisabb vagyok, vagyis abstart letámadom, mint állat, valósággal kiharapva belőle a száját, mint ha zabálnánk, csattogó állkapcsokkal, csapdosó nyelvekkel, a vérízzel, annál kevésbé kell az F-gyárra gondolnom, melyet most beszélik bagóért privatizálnak. Ezért van az, hogyha a csókolózásra alkalmas terepen pillantom meg őt, és manapság alig van hely, amely az egyéni vagy a közösségi ízlés, erénye vagy jámborság tiltó hatája alá esnék, akkor ahajt rohanni kezdek felé, akár egy rajzfilmfigura, a nyakam közé kapom a lábam, és uzsgyi, egészen beleszaladva, egymásba csattanva, nem megtorpanva, mert tudom, akkor megcsapna, lecsapna rám ez a pállott üresség, hiányok, záp, hiánya, poshat semmi, dögletes lég, amiről volt már rá példa, öklendezni kezdek, taknyom nyálam egybe, egyesülésnek éppen ez is egyesülés. Mindezt tudja, ezért gyűlöl. Biztonságos érzés. Igaz, félreért, azt hiszi, nagy lelkűségből teszem. Ezért gyűlöl. Pedig nem, hanem mert megőrülök érte. Ha becsukom a szemem, csak őt látom. Ha kinyitom a szemem, mindent megteszek, hogy őt láthassam. Ha majd erre rájön, ő is szeretni fog engemet. De ez nem fontos, az a fontos, hogy láthassam. Van egy nő szeret, egyre kevésbé szeret, és egyre jobban kíván. Ha neki nyomtam a falnak, magától szétnyílt. Most mozdulnom sem kell, már befogad. Ha a só után nyúlok, akkor is benne kötök ki. A villamoson együtt kezeljük a jegyet. Ha levegőt veszek, a szájából kell elcsennem. Egy nap a szemfogát is a számba találtam. Táltos vagyok. Egyre kevésbé tudom magamat megnevezni. Már saját fogkefém sincs.
És az utolsó.
Van egy nő, úgy van vele, mint én vele, gyűlöl, szeret. Amikor ő gyűlöl, én szeretem. Amikor ő szeret, én gyűlölöm. Más eset nincs. Köszönöm szépen.